Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel. A Civil Rádió új állatbarát műsora. Az FM 98.0-án. Várjon Önöket a műsorvezető Tímár Andrea. Jó napot kívánunk! A mai műsor vendége Horkai Zoltán lesz, akivel egyébként már 10 perce beszélgettünk itt a stúdióban, úgyhogy könnyedén megkérdezhettem volna, hogy hogyan mutassam be őt, de igaziból direkt tartogattam meg ezt a kérdést, hogy ki vagy te most, Zoli?
Jó kérdés, üdvözlöm a hallgatókat! Sokan elrontják és azt mondják, hogy Horkai Zoltán az állati domár, pedig ez nem vagyok, meg az állattréner, én inkább azt mondom, hogy állatkoordinátor vagyok, mert az egész tevékenység, amit én most folytatok, az tulajdonképpen az állatkoordinációról szól. Koordinálunk állatokat ide-oda, mentünk állatokat, filmezünk állatokkal, szerzünk állatokat, castingolunk állatokat, szóval mindenfélét csinálunk, ami az állatkoordináció fogalmát kimeríti. Egyébként a filmben, mint állatkoordinátor azért jó, mert nem feltétlenül a saját állatommal dolgozok, hanem megkeresnek a filmesek, hogy zotyó kéne, gyorsan egy skorpió, és akkor én megkeresem a Bodzolit, vagy valaki mást, aki jó skorpió, vagy valamibe. Elmondom, hogy mi a téma, mit kell leforgatni az állattal, és hogyan tudjuk ezt megvalósítani, megdumáljuk. És akkor tulajdonképpen összekoordinálom az állatokat a filmre. Természetesen az esetek 75-80%-ában saját állatokkal dolgozunk. Szerencsések vagyunk, mert a farkas az nagyon népszerű, és mi abban vagyunk otthon, és az van otthon.
Akkor igen, ennél a pillanatnál összegezem, mert hát nem mindenki ismer téged azonnal. A lényeg az, hogy ma filmes állatokról lesz szó. Ebben a műsorban többféle tematika mentén volt kísérleti állatokról, cirkuszi állatokról, kihalt állatokról, mentett állatokról, és minden tengeri állatokról, és mindenféle állatokról volt már szó. Most egy picit olyan volt, amit a Gombóc Artúr megy, mindenféle állatokról volt szó, de a lényeg az, hogy a mai műsorban a filmes állatokról, illetve állatokról a filmben lesz szó, és ennek vagy te az egyik legkitűnőbb magyarországi szakembere. Egyébként nemzetközi szinten vannak olyan számon tartott emberek, mint mondjuk Magyarországon te, akiről így a szakma tudja, hogy kihez érdemes fordulni. Azért kérdezem, mert hogy itt ugye amerikai filmekben és amerikai produkciókban is visznek tőled állatot, vagy visznek téged állattal együtt, tehát hogy
vannak. Nem pipálom le őket, szóval nagyon sokféle állattal lehet dolgozni, és nagyon sok, nagyon klassz pali van a világban, Amerikában is, például a Dark Swiss, az nekem egy nagy...
Magyarországon is mennyi klassz pali van.
Ugye? Tehát a Dark Swiss az egy medvés pasi, és elképesztő jó a medvével, és elképesztő jó medvéi vannak. Nagyon irigylem, mert Kodiak medvével dolgozhat, és a mérete ellenére ez a Kodiak medve ez viszonylag jól szelidíthető, és jó kapcsolatot lehet fenntartani vele, hiszen ez az állat egy ilyen kis szigetről származik, ami teljesen elszeparált volt az emberektől, és nem alakult ki a medvében egy ilyen menekülési és védekezési ösztön az emberrel szembe, hiszen nem találkozott sokáig emberrel. Itt élnek a legnagyobb medvék, és Dagnak ilyen van. Nálunk viszont Európában ezek a medvék, ezek rettegnek az emberektől, félnek, menekülnek is, mint ahogy ezt a menekülő mackó most mutatta az elmúlt két hétben, sokat lehetett róla hallani. Tehát ezek félnek, és adott esetben, amikor megszelidülnek, ez visszajuthet ez a félelem, és agresszívó is csaphat át. Tehát sokkal nehezebb kezelni az európai 350 kilós kant, mint a 800 kilós medvét Kodiak szigetről, de visszatérve, tehát vannak ilyen nagyon tehetséges és nagy lexikális tudással nagyon képzett filmesek, állatkoordinátorok, sőt, mint azt kell mondjam, hogy a cirkuszos állat kiképzők között is láttam olyanokat, akik fantasztikus harmóniában éltek az állattal, és ez a harmónia, ami egyébként a bizalomra épül, ez annyira elég volt, hogy aztán ott a manézsban ezek fantasztikus dolgokat könnyedén tudtak összehozni az állattal. Tehát nekem mindig az a klassz és az a jó, aki úgy működik az állattal, hogy az egészen azt látod, hogy ez egy könnyedség. Tehát igen. A mozdulatokon, és ez a Pali ilyen, tehát akit most említettem, ez a Pali, ez egy ilyen manus, aki könnyedén dolgozott az állatokkal, és látszott az állaton az, hogy ő nem fél, hogy ő neki a Pali egy biztonságot jelent, és hajlandó mindent megcsinálni magától. Tehát szinte kérés nélkül, invitálás nélkül kitalálja a pasinak, nem mondom, hogy a gazda, mert ezek az emberek az állatoknak nem gazdáik, hanem sokkal inkább mondjuk a szülei. Tehát gyakorlatilag ugye ilyen adoptált állatokról lévő szó, akkor jó neked igazán, és akkor van igazi kapcsolatod az állattal, hogyha te abból az állatból kölyköt, bocsot, gidát, borjút csinálsz, tehát megmarad kicsi állatnak, tehát az ő agyában ő kicsi marad, és te vagy a mama, a papa, aki a biztonságot jelenti.
Pont erre gondoltam közben, hogy a vadállatoknál pont az önállósodás azért az egy kardinális kérdés, tehát hogy viszonylag hamar is teljesen önállósodnak a szülőktől, nem? Tehát hogy lehet bocsként megtartani egy...
Sokféle állat van. Ugye, ha csak a vadállatokról beszélünk, akkor vannak menekülő állatok, vannak ragadozó állatok, ragadozó állatok közül is sokan menekülnek, főleg az ember elől, vagy egymás elől. Vannak csapatban élő állatok, legyen falka, rudli, egyebek, illetve monogám állatok, és ezeket a dolgokat ki lehet használni. Tehát akkor, amikor egy rudliban él egy állat, akkor nagyon könnyű.
Mi az a rudli?
A rudli az egy csoport. A szarvasnak a csapatát hívjuk rudlinak. Aha. Hát van bika rudli, meg van tehén rudli, ezek az állatok egymástól.
Meg a gnú, meg a zebra,
így
meg a
íze, van, ezek így mind... van, így van, így van. És ezek között még a nemek is sokszor szétválnak. Azért mondtam, hogy bika rudli, mert a gimszarvas esetében a gimbikák, azok az évnek a nagy részét külön töltik a női varú, tehát tehenek csapatától, tehát a tehén rudlitól. Na és a lényeg az, hogy sokszor van az, hogy ezekben a csapatokban ugye van egy vezértehén, egy alfa hím, egy alfa nőstény, és sorolhatnám, attól függ, hogy milyen csapatról beszélünk, és ezek az állatok ezeket a vezér egyéniségeket követik, és sokszor van, hogy az anyjával maradnak az állatok, tehát egy tehén csapatban nagyon gyakori, hogy a tehén mellett ott marad a borja, és aztán egy csapatban mennek tovább. Ami a fontos ebben, hogyha a vadállatot is meg tudom úgy tartani, hogy egy olyan kapcsolat alakul ki köztünk, hogy valamelyest is számít rám, és én nyújtom neki a biztonságot, akkor egy bizalmi kapcsolatot tudunk kialakítani, és akkor ez nagyon jól fog működni. A domestikált állatoknál ez ugye sokkal egyszerűbb, hiszen a domestikált állatok egyfajta degeneráción mentek keresztül, hiszen az ember belenyúlt a tenyésztésbe, és átalakította őket. Tehát a legegyszerűbb példa egyébként a domestikált állatok közül a kutyát hozom föl. Nagyon sokan megharagudnak rá, amikor ezt a degenerált szót használom, de hát így hívjuk azt, és ezt nem, most nem pejoratív értelemben gondolom, hanem így hívjuk azt, amikor egy jó szág, igen, ennek az egyénisége megváltozik az ősökhöz képest. Mert pedig, hogyha mi mindig azt vesszük ki, azt az állatot vesszük ki, amikinek a valamilyen formában a tevékenységét előnyben helyezzük, és ezt a jó tevékenységét emeljük ki, és mindig azt tesszük vissza a tenyésztésbe, aki ilyen jól szerepel egy bizonyos dologban, akkor ott előbb-utóbb egyfajta degeneráció jön létre. Mit jelent ez? Vegyük a kutya tenyésztést, mondjuk egy border collie, az elképesztően intelligens kutya, terelő kutya, ugye a birkát tereli, és a juhász van, hogy két nyelven tanítja egyik kutyát, másik kutyát, hogy tudja őket küldeni jobbra-balra, az egyiket, buksit elküldi németül balra, fickót pedig elküldi angolul jobbra, és akkor a két kutya nem érti azt, amit a másiknak mondanak. Tehát így marha jól tudnak terelni. Most ezek a kutyák, amikor te a gazdi rájuk szól, hogy right, akkor hátra néznek a gazdira, és figyelik, kommunikálnak vele, hogy mit mond a gazd, és úgy futnak és terelik a birkát, és minden idegszálukkal figyelnek a gazdira, néznek rá futás közben hátra, meg hegyezik a fülüket, hogy mi lesz az info, és csinálják a feladatot. Most amelyik ezt jobban csinálja, az fogja visszatenni az ember a tenyésztésbe. Igen ám, de ezek a kutyák más esetekben meg rosszabbul teljesítenek. Tehát mit tudom én, van egy nyáj terelő vagy nyáj őrző kutya, és akkor szabadnapot kap, és elmegy, eltéved véletlenül a másik juhásznak a nyájához, és ott meg gyorsan megfog két birkát, azt lefolytja őket, és ott hagyja, nem eszi meg. Rengeteg ilyen van. Szinte hetente kapom a telefonokat, hogy két kutya, három kutya megölt két kecskét, hármat, oda vihetjük a farkasoknak megetetni. Hát sajnos nem is tudom befogadni, annyi kajánk van, meg hát nem is lehet, meg állatorvos a papírok egyebek, most már 21. században vagyunk, de lényeg az, hogy ez sokszor a farkas órára kenik, pedig nem így van.
Várjál, mit kennek a farkas
órára? Hát, hogy a farkas öli meg a birkát, meg a kecskét, meg a mindent, és aha, közben nap mint nap Magyarország területén több tucat ilyen eset van, hogy kutyák végeznek birkával, tehát degenerálódnak. De a lényeg, amit a filmre visszatérve, ezek a domestikák...
Annyira kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy lesz a film.
Mondom, tehát ezek az állatok, ezek kommunikálnak az emberrel, mert az ember alakította őket, és úgy alakította, hogy a probléma megoldó képességüket elrontotta a farkaséhoz képest, tehát a farkasnak a probléma megoldó képessége sokkal jobb, mint a kutyáé, ezért nincs szüksége az emberi segítségre. Tehát nem néz ránk, és ez vonatkozik minden vadállatra, nem néz a szemembe, pedig nem haragszik rám, nem sunyi, csak nincs szüksége az én támogatásomra, mert ő megoldja az ő problémáit egyedül. Ezért van az, hogy hiába tanítok meg neki valamit, hogy ülj, fekszik, áll, gyere ide, maradj ott, és egyéb dolgokat, amit a kutyának is megtanítanak a kutyaiskolába, ugyanolyan gyorsan megtanulja egyébként a farkas is, csak a végrehajtatása, tehát hogy a feladatot felvégezze, az egészen másképp történik, mint a kutya esetében. Mert a kutya az én két szememért, akkor azt mondja, hogy ül, jutalom falat nélkül, minden nélkül leül, és megcsinálja. És ha azt mondja, hogy fekszik, akkor lefekszik, már ha megtanítottuk neki. Tehát ezt megcsinálja, még a farkas ezt nem fogja nekünk megcsinálni, mert miért csinálná meg? Tehát itt van az, amiről én beszélek, hogy a természetes motivációt ki kell alakítani ezeknél az állatoknál, hogy a forgatókönyvben leírt feladatokat végre tudjuk hajtatni velük.
És hogy alakított ki a természetes motivációt is? Most már
az
értem,
ő fejével gondolkozok.
Igen.
Tehát miért csinálna meg egy feladatot a jószág?
Mert élelmet kap érte például.
Ez lehet ezért. Élelem, lehet jutalom, lehet bármi, lehet másik állatnak a jelenléte, lehet szex, lehet játék, lehet akármi. Mondok erre egy példát. Itt a papírjait között úgy is kerestél valamit, amikor beszélgettünk a műsor előtt. A természetes motiváció. Ezt többször elmondtam, ezt többször elmondtam, mert ezt nagyon jó megérteni a hallgató. Volt ez a Nicolas Cage film, a Bosszorkány vadász, ahol volt egy olyan jelenetünk, hogy a farkasoknak meg kell támadni egy lovas csapatot, onnan leesik az egyik pali a lóról, és akkor azt széttépik. Az egyik eleme ennek a felvételnek maga az ugrás, amikor a farkas ráugrik a szereplőnkre. Na most a rendező azt kérte, hogy ezt a színésznek a szemszögéből lássuk, tehát a kamera fölveszi, hogy a kamerára ráugrik a farkas. Tehát gyakorlatilag ugorja át a kamerát a farkas. Most ez a kamera, ez egy, mit tudom, 50 centi széles valami, hát ez meg is kerülheti, tehát miért ugraná át? Tehát ilyenkor kell az ő fejével gondolkoznom, hogy miért tenni meg a farkas magától, anélkül, hogy én kérném, anélkül, hogy én babrálnám, anélkül, hogy romlana a mi kettőnk között a kapcsolat, sőt, erősítsük a kapcsolatunkat. Tehát nem üthetem, nem forszírozhatom, ráadásul egymás után többször. És akkor azt mondtuk, jó, betesszük a kamerát egy asztal alá, és az asztalra kell ugrani a farkasnak. Miért fog felugrani a farkas az asztalra?
Egy falatért.
Hát egy falatért, mert nem övett már három napja, most biztos éhes, és futtába föl fog ugrani. És ezt meg is csinálta. Földobtuk neki a húsdarabot, és akkor valaki elengedte a bokor mögül, farkas szaladt, puff, felugrott az asztalra, meg volt. Én örültem is, hogy hú, ez gyorsan meg volt, nem is kell ismételni. De hát jött a rendező, hogy hú, ez klassz volt ez az ugrás, de hát meg kéne csinálni egy kicsit gyorsabban, dinamikusabban. Tudunk sebességet váltani a farkason? Hát mondom, persze, hát akkor pörgetjük egy kicsit. Ez egy januári időszakban volt, amikor a farkasok között a párzás van, és volt egy tüzelő szukánk, a Kriszta.
És a szájába tettétek a húst.
Nagyon jó ötlet lenne egyébként, tehát ezt legközelebb így csináljuk, de csak a hús mellé tettük a szukát, a tüzelő szukát, és a vezérkarunkat engedtük a bokor mögül. A hússal nem is foglalkozott, csak a szukával, hiszen ők egyébként el vannak választva egymástól évkönyv, vagy ebben az időszakban, uh-huh. hogy ne legyen szaporulat. És hát repült a farkas, úgy ugrott föl az asztalra, úgyhogy én már még egyszer meg voltam elégedve ezzel a... Hát te mondom, most ilyen is van, meg olyan is van, ebből csak összevágják. És jött a rendező, hogy te, ez nagyon jó volt, de hát ezt látom, hogy tudtatok váltani a sebességen, hát valahogy még gyorsabban is, hogy valahogy acsarkodjon az a farkas, hogy vicsorítson futás közben, meg látsuk rajta azt, hogy ez most tényleg meg akarja élni ezt
ott
az ember.
Ott Kriszta mellett egy hím.
Így csináltuk. Uh-huh. Föltettünk mellé egy alárendelt kant, az persze örült, hogy nincs itt a vezérkant, most aztán enyém lehet a Kriszta, de hát ezt ugye a nagykarunk ezt látta, ezt a Rufus csinált ezt a jelentet, és akkor hát tényleg úgy repült fel az asztal, hogy alig tudtuk lerántani a másik kant az asztalról. De hát ahogy persze leszettük, tehát nem engedjük őket verekedni, de hát ez úgy repült, mint a, én nem is tudom, mint egy...
Nyíl,
így van, köszönöm
és
szépen.
Közben.
És volt is egy kis, főleg amikor már egészen a kamera közelébe ért, mert az acsarkodásról tudni kell, hogy sokszor kérik, hogy vicsorítson, de valójában a behúduló farkas vicsorít. Tehát az ember uh-huh. mindig azt hiszi, hogy ez a vicsorgás, ez az agresszívnak a jele, és éppen támadna, de valójában az összes olyan farkas, aki fölé kerül a domináns, az elkezd vicsorítani, és ezzel mutatja ki, hogy ő behódol ennek a dominánsnak. Tehát ez egy érdekes kép.
De honnan tudsz meg egy ilyet például?
Hát 26 éves csinálom.
Azért kérdezem, mert hát ha hallgatok meg, nem. Honnan tudsz meg egy ilyet? De nem azok a hallgatók, akik most itt megtudták, hanem hogy akik...
Hát nem. Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy én ezt elkezdtem, amikor 24 éves voltam, közel 24, és rengeteg hibát csináltam, én azt hittem, hogy fú, hát a farkas a kutya őse, ezt majd úgy kell kezelni, mint egy kutyát, talán egy kicsit szigorúbban, és aztán rájöttem, hogy ez így nem működik, de hát a hosszú évek alatt ugye az ember észreveszi ezeket az apró jeleket, együtt él az állattal, és gyakorlatilag megtanulja a nyelvét. Hogyha te megismered az állatot, és jól közelíted meg, akkor megismered a nyelvét. A nyelve ismerete nélkül nem is tudsz vele kommunikálni. Tehát elsőnek meg kell értsük magát az állatot, az nem csak a fajt, hanem az egyedet is, és akkor tudunk vele kommunikálni.
Uh-huh. Mennyi időbe tellett neked, amíg megértetted azt, hogy az alárendelt vicsorít, és ez nem is úgy az agresszió, hanem az a fajta agresszió, hogy nem fogok veled most egyébként harcba szállni?
Hát speciál ezt a fajta kommunikációt, ezt hamar megértettem, még az első farkasom egészen kölyök volt, amikor erre rájött az ember, de a teljes nyelvezetüket még a mai napig nem tudom pontosan. Sokan kérdeztek, hogy miért nem írsz meg egy könyvet, most már azért jó 20 éve ezzel foglalkozol, mert mindig van új. Tehát mindig vannak uh-huh. új dolgok, amit tanulhatunk, és szinte minden forgatáson, vagy minden nap előjöhet új dolog, és akkor revidiálnom kéne az álláspontomat. Az meg olyan kellemetlen.
Kell írni akkor egy újabb könyvet.
Akkor igen, írni kell egy újabb könyvet, és sokan mondták is, hogy te mondjam egy példát, amit most újat tanultál, és rengeteg ilyen van, de itt van például az Enyedi Ildikónak a filmje a testről és lélekről, amiben nekünk két szarvast kellett vinnünk, egy bikát meg egy tehenet. Hát a tehén az pótolható, mert van 6 darab szelit otthon, ami a néző nem ismer meg, tehát akármelyik játszik éppen. Tehát tudjuk őket cserélni, fáradtságtól, idegi állapottól függően, de a bika az nem cserélhető, mert olyan egyedi agancsa van, hogy azt egy bikával kell végigforgatni, és akkor az Ildikó kijött hozzám Gödöllőre egy nyári napon, nyár végén, hogy elmondta, hogy mit szeretnének forgatni, és neki kéne egy ilyen, hát egy már korosabb bika, egy tapasztalt koros bika, markáns tekintettel, és miért kell neki ilyen bika? Hát azért, mert a Morcsány Géza így néz ki, ő volt a főszereplő. Uh-huh. És akkor hát menjünk be a szarosokhoz, és akkor bementünk, és volt ott, mit tudom, 30 bika. És akkor az Ildikót nézegettem, meg rögtön ajánlgattam neki, hogy itt van ez szelíd, meg ez is szelíd, ez még szelidebb, de hát barkába kéne forgatni vele, amikor a barka azt jelenti, hogy még az agancsát nem tisztította le, tehát a tesztoszteron szín még lent van, és akkor szelidebb az állat, mint amikor már letisztította, uh-huh. főleg az ilyen cumival neveltek. És akkor mondta, hogy jó, de nekem azt tetszik ott, és rábökött a Góliát bikánkra, aki hát 12 évesen került oda hozzánk, és akkor ott volt már egy-két éve, talán már nem is tudom pontosan, hogy mióta, de lényeg az, hogy ez nem volt szelíd, tehát ez nem jött oda, nem simogattam meg soha. Egy tenyészbikának vettem, egy fantasztikus kinézetű bika volt.
Volt?
Igen, ez sajnos ezt a bikánkat elvesztettük most egy, hát nem is régen, 3 hete. Sajnálatos módon, igen, ő nincs már meg. 18 éves volt a bika, és elment. De nem is akarok erről beszélni, ez egy szomorú dolog. Visszatérve a forgatásra, az Ildikó azt mondta, hogy neki kell a Góliát. És mondtam, hogy Ildikó, nem tudunk ezzel a bikával forgatni, mert ez nincs felkészítve. Tehát ezzel nekem nincsen kapcsolatom, nincs meg az a bizalom. Fú, hát így meg úgy jó, akkor gondolkozunk rajta, hogy tudnánk megcsinálni, és akkor már beszélünk róla. Na, jó, már rendben van. És akkor úgy tesztelgettem a bikát, külön raktuk 6 tehénnel, akik szelidek voltak, és akkor egy külön kifutóban etettük a szelid teheneket, és amikor oda közelünkbe jött, akkor ott hagytuk a vájut, és akkor hagytuk, hogy ő is egyen a vájúból. Tehát azt látta, hogy ha közeledik, akkor mi távolodunk, és így kialakult egyfajta bizalom, és aztán egyre kevesebbet távolodtunk, ahogy közeledett a vájú. Ez ugye napok, hetek.
Ez nem visszaélés a bizalmával?
Mindjárt eljutok a végéig, hogy itt növeltük az ő bizalmát. Tehát a kapcsolatunkat alakítottuk ki. Ugye nem tudta, hogy miről szól az egész, de visszatérek az egészre, ugye mindig egy kicsit távolodtunk az etetőtől, amikor ő közeledett. Ha nem közeledett, akkor nem távolodtunk. Akkor ott maradtunk. De hát éhes volt, tehát egy kicsit jött. És akkor észrevett, hogy ahogy ő jön közelebb, akkor ő neki ott kaja lesz. És akkor, ahogy megszokta, hogy oda jön a vájú, az mindig kevesebbet mentünk el a vájú. Tehát a végén, már egy bot végéről egy fangliba tartott kukoricát kínáltam főnek, és ezt elvette. És aztán ezt a botot, ezt húztam magamhoz közel, hol egy vödör volt rajta, hol valami, amiben a kukoricát tartottuk, és a végén már a kezemből evett az állat. És akkor még nem hagyta magát megsimogatni, de amikor ez napról napra így ment, akkor egyre közelebb húztam a testemhez a kezemet, amiben a kukoricát kínáltam neki, és akkor mindig egy kicsit lépésenként, tyúklépésenként haladtunk előre, és akkor a végén már meg tudtam simogatni az állát, és ahogy behúztam így a kezemet a mellkasom elé, és ő jött ott a nagy agancsával, és evett a kezemből, közben hozzá tudtam érni a nyakához, és így apró lépésenként mentünk előre. Azt látta, hogy a tehenek nem félnek tőlünk, nem ugrottak meg, ő sem, és amikor evett a kezemből, akkor ott hagytam az állatot. Tehát nem még jobban rámásztam, és még többet akartunk tőle, hanem elértem egy apró eredményt, akkor mindig ott hagytam, és csak a következő nap vagy 2 napra rápróbáltam többet elérni, hogy akkor többet érintem meg, vagy tovább simogatom, vagy már kaja nélkül megsimogatom. És akkor ebből az apró lépésekből egy másfél-két hónap múlva ezt csak ott ültem a hátán a Góliátnak, és már eljutottunk idáig. Persze közben a kezemben lomb, meg minden, és toltam előre a szájához, ette a lombot, minden, és kialakult egy ilyen bizalmi kapcsolat. Ez, hogy fölültem rá, ezt nem kérte senki soha, tehát ez nem volt semmilyen filmbe, de ez egy jó érzés volt, hogy ennyit megenged az állat, hogy már ilyen. És akkor leszáll róla az ember, és akkor látja, hogy ott hagytam, nem akartam tőle semmit. És aztán már hagyta azt is, hogy körbekerítsük egy ilyen mobil kis kerítéssel, mert 3-4 tehén befér, tudtuk hozni, vinni, ugye ezt a kerítést mozgatjuk, jobbra-balra tudtunk vele menni egy 1/2 kilométert, közben betettünk a kifutójába egy hatalmas utánfutót, amin szintén kaja volt, meg nyugalom, és nem csuktuk rá az ajtót, nem zargattuk, hagytuk, hogy ő magától megkereste ezt a legkényelmesebb helyet. És hiszen szállítanunk kellett majd később. És akkor itt rájöttünk arra, hogy egy ilyen bikával sokkal egyszerűbb dolgozni, hiszen az a bika, gimbika nem gondolja rólunk, hogy mi egy fajhoz tartozunk, hogy mi szarvasok vagyunk, vagy hogy ő ember. Ugyanis, hogyha ezeket a gimbikákat mi egészen 1-2 napos koruktól kezdve neveljük, akkor ők imprintálódni fognak az emberhez, pontosan már az emberrel szoknak össze, és ők azt hiszik magukról, vagy rólunk, hogy mi ugyanazok vagyunk, mint ő. Na most, amikor elérkezik a párzási időszak, akkor ő neki, ugye alapvetően benne van a génjében, hogy ő neki párosodnia kell, és a saját génjeit kell továbbadni, a fennmaradási ösztön az benne van, márpedig neki meg kell küzdeni azért, hogy ő tovább tudja adni a génjeit, és a tehenekkel neki csak akkor van esélye, hogyha ő nyeri meg a küzdelmet. Tehát ő ránk támad, abban az időszakban, amikor a tesztoszteron szint megemelkedik az ő szervezetében, és gyakorlatilag a fején van egy agancs, amin van, mit tudom én, 16-18 ág. Kés. Ez olyan, mint hogyha 18 késsel szurkálnának 300 kilóval mögöttem, mert ugye 300 kilós a bika. Hát ezek képesek egymást fölemelni a levegőbe és letaszítani. Én láttam ilyet gimbikától, és ezekkel a kézzel nevelt szarvasokkal nem tudtunk forgatni, amikor, vagy biztonságosan nem tudtunk forgatni ilyen jeleneteket. Ugye itt, és ez télen is így van, tehát hiába van vége szeptemberben a bőgésnek, vagy október elején, nálunk sok a tehén, és nagyon gyakori az, hogy ezek nem vemhesednek, visszafolyatnak, újra belekeverednek a párzási ciklusba, és sokszor van úgy, hogy a bikák még január-februárban bőgnek nálunk, még olyan bika is bőgött, aki már ledobta az agancsát. Tehát ez is egy abnormális dolog, de hát ez az ártartásnak a nem is azt mondom a hátránya vagy előnye, hanem az egyik jellegzetessége. Uh-huh. Tehát ez egy óriási lecke volt ebből a filmből, és ez egy óriási dolog, hogy ezeket az állatokat bizony nem kell nekünk megszelítíteni kicsinek, hanem várnunk el 4-5 évet, és most már Góliátnak az egyik fia, aki egy hófehér bika, tavaly évben azt 4 évesen kezdtük el szelítítgetni, mert a Szász Attila filmrendező arra kért minket az örök tél után, ott abban egy farkasunk játszott, arra kért minket, hogy az Apró mesék című filmjébe legyen 2 szarvas, amivel az egyik egy bika. És mutattam neki, hogy milyen bikáink vannak, és ez a fehér bika, ez jóval nagyobb agancsot hordott, mint a többi bikánk, és fehér bikával még senki nem forgatott.
De hogy lett fehér bika?
Úgyhogy volt nekem egy fehér tehenem, meg egy fehér egyszem bikám is, és azokat rátettem barna szarvasokra, és nagyon jól örökítették ezt a színt. Azt hiszem, nincs is másnak az ország, úgyhogy ez egy nagyon különleges dolog.
De akkor ez nem
fajta tiszta szarvas. De ez fajta tiszta, teljesen. Teljesen. Ő is gímszarvas, csak valahogy ezt a fehér jegyet hordozza. Van fehér dám is, meg elő-elő fordul fehér őz is, nagy-nagy ritkán. Egyet-egyet néha ejtenek, de az igazi vadászok azt mondják, hogy nem ejtenek el babonások, és azt mondják, hogy ha fehér őzet vagy szarvast ejtenek, akkor elviszi a vadász szerencséjüket.
Uh-huh. Nem lenne baj. El akarod mondani még a zenénk előtt, hogy mi történt a Szász Attila filmben?
Ja, a Szász Attila filmben azt kérte tőlünk az Attila, hogy jöjjön be ez a fehér bika, mert ő is eljött megnézni a szarvasokat, és nekem nagyon megtetszett ez a fehér bika. Jöjjön be a képbe, csak álljon meg, és hirtelen találkozzon össze a vadásszal, és döbbenjen meg a vadász rettenetesen, és a bika szaladjon el. Tehát viszonylag egyszerű kép volt, ez akkor minden egyszerűnek tűnik, de azért annak a bikának abban az adott pillanatban ott kell lenni, meg abban az adott pillanatban el kell szaladni, abban az adott irányba, amit mondanak.
És meg kell döbbennie.
Csinálni. Tehát azt szeretem mindig a filmesek, hogy azt mondják, hogy figyelj, nem kell csinálni az állatnak semmit. Sok ilyen volt. Egyszer léggyel forgattunk így. És felhívtak, hogy kéne gyorsan...
Egy betanított légy?
Igen, egy betanított légy. De mondom, november van, ilyenkor már nem nagyon vannak legyek, de hát ezért kerítünk.
De miért nyáron van betanított légy?
Nyáron is, télen is mindig hozunk betanított legyeket. Na, azt kérdezték, hogy tudok-e legyet szerezni, és mennyiért. És mondom, mit kell csinálni a légynek? Hát semmit. Hát mondom, jó, mert a gombos tűre fel van szúrva, nekem egy döglött légy. Jaj, nem, élő kell. Tehát mondom, ha élő kell, akkor csak kell neki valamit csinálni. Hát persze, igen, ül 4 pali egy étterembe, és akkor a légy belerepül az egyiknek a levesébe, de ez egy állatvédő, kikanalazza, kiteszi az asztal szélére. Igen, újraéleszti, ad neki egy kis szívmasztás, a légy magához tér, elkezd mászni az asztalon, a pali egy kicsit megpöckölgeti, haladjon az asztal széle felé, és az asztal szélétől fölrepül. Akkor kérdeztek, ezt meg tudjuk csinálni? Szerintem meg tudjuk csinálni, megdumáljuk a legyekkel. Jó, akkor ennyire, úristen, Zoli, te nem vagy normális, hogy lehet ezért ennyit kérni? Mondom, tudod mit, viszek nektek 4 legyet ingyen. Hú, nagyon rendes vagy, köszönjük szépen. 5 perccel jött a telefon. Te hogy csinálod azt, hogy pöckölgeted, sétál az asztalon, hagyja, hogy pöckölges, de nem repül el, csak az asztal széléről. Nem mondom, ez az, amit elmondok ennyire, amennyit mondtam.
De és mi lett a sztori vége? Kíváncsi vagyok. Hát csak
megcsináltuk a filmet, persze, megcsináltuk.
Van benne légy, akit lehet
pöckölgetni? Van benne légy, akit pöckölgetünk, elsétál az asztal széléről, és onnan fölrepül, persze.
Aha, és van légy, aki magától bele száll, repül a levesbe.
Nem, ott egy döglött legyet használtunk, azt nem látta senki, csak csúcs belerepült, és ott ugye a kamera az vált az ember arcára, tehát a kikanalazott légy az még mindig halott, aminek pumpálja a szívét, az is halott, de ami már mászik az asztalon, és nem repül el, az már természetesen élő. Mm-hmm. De nem mondom el, hogy beszéltük, még pedig baromi egyszerű.
Hát pont arra gondoltam, hogy ilyet lehet, hogy én is meg tudnék csinálni, hogyha gondolom azért a gázsér, én is megpróbálkozhatnék vele.
Szerintem biztos, meg sokan vannak így.
Most egy jó ötletet adtunk. Legyen az, hogy akkor most hallgassunk egy zenét, és utána jövünk vissza a farkasokkal.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban, az FM 98.0-án.
Folytatjuk a beszélgetést Torkai Zoltánnal, a mai műsor vendégével, aki filmekhez szállít mindenféle állatot, ugye ott hagytuk abba a zene előtt, hogy legyeket is leszállít, hogyha arra van igény, és megtörténik minden, amit a filmrendező kér. De teljesen eltértünk az én forgatókönyvemtől, és alapvetően ott szerettem volna elkezdeni, mert ugye az már kiderült, hogy a te gumimacit, hogy úgy mondjam, az a farkas, illetve az a te szerelmed a vadállatok között is. De hogy hát meg mondjuk azt is meg akartam kérdezni, hogy miért? Tehát, hogy miért pont a farkas? Mit látsz benne, amit... hogy, tehát fókuszálhatunk a farkasokra is, de hogyha eltérnél, akkor kérlek abba az irányba térjél. Arra is kíváncsi voltam, hogy tehát sztorikra vagyok kíváncsi, amit én magam egy párat már nagyon érdekesnek találtam, hogy hogyan lehet például azt a tempósat elmondtad, de jó, most én kezdtem el össze-vissza ugrálni, tehát hogy a farkasok, hogy miért pont a farkasok?
Nagyon egyszerűen meg fogom fogalmazni, nem tudom.
Aha.
Tényleg nem tudom, tehát ez a kérdés sokszor fölmerül.
Konkrétabban. Nem. Konkrétabban kérdezem. Valahol azt mondtad, valamiért én arra következtettem, hogy te magadban vannak farkas tulajdonságok.
Ez egy nehéz dolog. Az ember, mindig azt veszem észre, hogyha az ember felruházza magát állati tulajdonságokkal, illetve az állatokat emberi tulajdonságokkal, akkor előbb-utóbb meghal. Mert ezek a vadállatok megeszik. Tehát nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki azt mondták, hogy figyelj, én bemegyek a te medvédhez, meg a farkasaidhoz, mert ezek érzik rajtam, hogy én szeretem őket. Az előző életemben én is farkas voltam, vagy medve, vagy mit tudom én, akkor te egyáltalán ne gyere be. Tehát az ilyen fogságban tartott állatoknál a balesetek egy nagy része az emberi mulasztáson kívül abból adódik, hogy a sokan vannak laikusok, akik úgy gondolják, hogy ők ezt megtehetik. Rengeteg ilyen videó van fönt a YouTube-on is, ahol az ember kiszáll az oroszlánnál, oda megy a medvéhez, játszik neki balalajkán, mert ő úgy gondolja, hogy én azt álmodtam, hogy az előző életében ilyen állat volt. Ezek az emberek, ezek meghalnak. Az, hogy életben maradjunk ezekkel a vadállatokkal, nem szabad elfelejteni, hogy ezek a vadállatok, és hiába szelidek velünk, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy szelidek, ezek nem domestikát, nem házi állatok, hanem vadállatok, legyen az menekülő, vagy legyen az ragadozó, de mégis vadállat. És az, hogy életben vagyunk, ez egyszerűen racionális döntésektől függ. Ez ugyanolyan, van nagyon sok veszélyes foglalkozása az életben, talán ez nem is a legveszélyesebb, de most gondolj bele, hogy a felhőkarcoló tetején egy hosszú pilléren kisétál valaki, az is leeshet a mélybe, valószínűleg, hogy tudja pontosan, hogy meddig sétálhat, és mi az, ahol már ledőlhet a pillér, meddig léphet ki. És egy csomó ilyen van, bányászok, egyebek, szóval autóversenyzők, motorosok.
Jó.
Tehát igen, van sok veszélyes dolog, racionális döntéseken múlik, hogy megmaradunk, vagy nem maradunk meg. Visszatérve a farkasra, pedig nem tudom megmondani neked, hogy miért a farkas szeretem, egészen kicsi koromtól kezdve, 2-3 éves koromtól kezdve, én mindig farkast akartam, pedig nem is ismertem. Az, hogy aztán lett farkasom, és utána azt kezeltem, és tartottam, azt tette lehetővé, hogy még jobban megszeressem. Tehát akkor, amikor kezdtem megismerni valamennyire, akkor rájöttem, hogy fú, ez az állat, ami az én szívemhez a legközelebb áll. Talán a makacsága, az önállósága, az erőszakossága, a kezelhetetlensége, ez mind az, ami kihívást hozott az életembe, hogy ezt tudjuk kezelni, és lehet, hogy ez az, ami nekem kellett. Az adrenalin is, bár a medve még több adrenalint hoz, azt is nagyon szeretem hozzá kell tennem, most is nevelek egy bocsot, egy tündér csillag, és talán sokkal ragaszkodóbb is, mint a farkas. Mondja csak.
Igen, mert hogy engedd meg, rögtön kérdezném azt, hogy hogyan lett az első? Mert mindig ez az érdekes, hogy hogyan lett az első, meg még arra is válaszolhatsz, hogy mondod, hogy most nevesz egy bocsot, hogy ugye akkor, amikor olvastam, éppen 250 állatotok volt. Hogy lehet mindenkit ismerni? Ismersz-e mindenkit? Nekem két nyulam van, két macskám van, egy tengeri malacom. Hát 5 állat is sok ahhoz, hogy mindenkivel annyit kontaktáljak egy nap, amennyit szeretnék, amennyire szükség van. Szóval, hogy
igen, 250... de hogyha két nyuladat betennéd mondjuk 200 ismeretlen nyúl közé,
igen,
akkor a két nyuladat kivennéd a 200 ismeretlen nyúl közül.
Igen.
Tehát megismernéd a te két nyuladat, a 200-at nem ismernéd meg, azokat nem ismered, de hogyha az mind ott születne nálad, akkor már azokat is megismernéd. Velük vagy, velük élsz, ott vagy, folyamatosan látod. Érdekes dolog, most van, mit tudom én, 150 darab agancsa a raktárunkba, és ha onnan te kihozol egyet, letakarod a felét, mindegy, hogy az elejét, vagy a tetejét, vagy az alját.
Megmondod, én megmondom, hogy ez ki volt.
Hát persze, hát én azt nézegetem nap, mint nap, ott vagyok, látom, de ha nem is nap, mint nap, nézem, hogy hogyan fejlődik, ugye nulláról indul. Ledobja az agancsot, újat nevez. Tehát ott vagy, megismered őket, látod folyamatosan.
Mennyire vagy ott? Mert hogy te ugye azért hívtalak meg, mert...
Ahhoz képest keveset vagyok ott, amennyit lennem kéne, de valahogy ezeket az állatokat fent kell tartani. Ugyan van egy alapítványunk, de az alapítványunk az nem kér pénzt, nem kuncsorog semmilyen adományért, az csak azért van, mert a szabály ezt mondja, hogy csak alapítvány tarthat most már farkast.
Mi az alapítványotok neve?
Hát ez Európa vadvilágának megmentésért alapítvány, és gyakorlatilag ezt azért hoztuk létre, mert a törvény egyszerűen kényszerített minket arra 2006-ban, hogy hozzuk létre ezt az alapítványt, mert én, mint Horkai Zoltán, privát személy nem tarthattam tovább farkast. Visszatérve a kérdésed első felére, mert most aktuális, hogyan lett az első farkasom, 94-ben egyáltalán nem szabályozta a törvény, hogy te milyen keretek között tarthatsz állatot, vadállatot, lehetett bárkinek bármilyen, és én akkor vettem az első farkasomat, amikor visszajöttem az egyetemről, és volt
milyen
egy ilyen...
egyetemről? Tehát hát hogy?
Édesapám engem a vendéglátás irányába terelt, mert hogy volt egy kis vendéglátó egységünk, egy kis panziót üzemeltettünk fönt a 12. kerületbe, és ott nőtt föl ez az első farkas a recepción, ott cseperedett, és aztán amikor bejárt a szobába, és szétcibálta a vendégeknek az összes cuccát, akkor apu megkérdezte, hogy farkas, vagy családi vállalkozás. És ez egy rossz kérdés volt szerintem, az élet egyik rossz kérdés, mert én kapásból azt válaszoltam, hogy a farkas. Egyébként, ha belegondolok, talán nem is volt a rossz kérdés, mert így ki tudtam teljesedni, és abba az irányba mentem, amit én tényleg
de
akartam.
De hogy lett az első farkasod?
Vettem egy farkast 94-ben.
De hol vetted azt a farkast?
Gödöllőn, ahol most lakok, ott lakott egy bácsi, volt neki csomó vadállattal, 19 medvéje volt, többek között ezt a 19 medvét mentettük Veresegyházra, a veresegyházi medvemenhelyre, és a később ide került farkasokat azzal a 7 darabbal, ami volt, azoknak is ott Veresegyházon csináltunk egy nagy kifutót, úgyhogy már akkor farkas és medvemenhely volt, és tőle vásároltam én 94-ben az első farkasomat, így van.
De miért farkast? Miért nem medvét? Szóval, hogy mert menő
mert
volt?
Mert én farkast akartam. Én gyerekkorom...
Mert menő volt? Vagy
nem, az volt az álmom. Az volt az álmom. Az volt az, eszembe se jutott a medve, eszembe se jutott a szarvas, eszembe se jutott a vaddisznó.
De az eszembe se jutott, hogy volt a jeled? Vagy
nem volt farkas a jelem, nem emlékszem, mi volt a jelem, alma, körte, kocsi, traktor, de nem tudom neked megmondani, nagyanyám olvasgatott nekem, és erre tudok következtetni, talán ez volt az oka, nagyanyám olvasgatott nekem mindenféle Jack London könyvet, meg farkasos könyveket, aminek sok valóság alapja nem volt, valljuk be, tehát mit tudom, ott, ahol a farkas kereszteződik a vadonba a kutyával, és akkor abból lesz a fehér agyar, meg mit tudom én, ezeknek nincs alapja, mert azt látom én is, hogy a kutya az a farkasnak a vacsorája, mint sem a mennyasszonya, és ezért sincs az, hogy a vadonban a farkas az kereszteződne a kutyával, különben már csak hibridek lennének, tehát nincs ez a hibridizáció, bármennyire mondják a szakemberek. Szóval
már nagyanyám olvasgató.
Hát sokan mondják szakemberek, hogy a kutya meg a farkas azok kereszteződnek a természetben. Nem, medvek az ilyen van, tehát ez előfordulhat, de az mégiscsak egy faj. Tehát a sarki farkas is kereszteződhet mondjuk a timber farkassal, hogyha egy területre jönnek össze, de kutyával nem. Még sakállal is, de a háziasított állattal nem, azt megeszi. Erre rengeteg példa van. Lényeg az, hogy én itt 94-ben megvettem ezen a gödöllői telepen, ahol egyébként most lakok. Megvettem ezt az első farkast, és akkor hazavittem a Lidérc utca 13-ba. Ott laktunk.
Ami annyiban érdekes, hogy az is egy nagyon komoly elköteleződés és vállalás, amikor az ember egy kutyát hazavisz, úgy értem, hogy nagyon sok ember ezen gondolkodik, de hogy te így bemerted vállalni. Jó, ezt a szállat most azért rejtsük el, mert ami még nagyon érdekel, hogy tehát a forgatásoknál például, az érdekes volt, az előbb azt mondtad, hogy mindig úgy kezdik, hogy nem kell csinálni az állatnak semmit. De mit szokott kelleni mégis csinálni az állatnak? És sztorizzál, mesélj olyanokat, ami nehéz volt, ami kihívás volt, ami megvalósíthatatlan, vagy amire nem gondoltad, és mégis sikerült, vagy ahol egy állat lepett meg, szóval, hogy tudnék konkrétan is csak, hogy
igen, rengeteg jelenet volt, ami nagy kihívás volt, és nagyon sokszor könnyedén ment le az egész, és sokkal könnyebb volt, mint gondoltuk, és aztán egyszerű jeleneteknél pedig volt olyan, hogy úristen, hát ez mégse jött úgy össze. Ami nekünk nehéz, és talán mások vagyunk a többi filmes állatosnál, hogy mi sokfélét csinálunk, és interakcióba hozunk egymással különböző állatokat. Tehát akkor, amikor egy menekülő vadállatot összehozunk egy ragadozó vadállattal, az egy érdekes kérdést vet föl, főleg akkor, hogyha...
Én, ha a ragadozó jól van lakva, akkor az nem...
Ha jól van lakva a ragadozó, akkor nem is dolgozunk vele. Mert a ragadozó nem szeret, hogyha babráljuk. Olyanok, mint én vagyok egy vasárnapi ebéd után. Én se szeretem, hogyha babrálnak.
Csak jön a farkas.
Igen, de nem, beszélünk a medvéről, meg mondjuk a medve, farkas, vaddisznó. Csináltunk egy reklámot, ahol a termék nevét gondolom nem mondhatom ki, de egy ilyen túracucc, mondjuk egy túrás cipőt reklámoztunk, és ott az volt a sztori, hogy a Pali fut az erdőbe, ezt a Jicsinyi erdőbe vettük föl egyébként, de nagyon régen, honnan Runcász jön, a cseheknél, és fut ez a Pali az erdőbe, és egyszer Csehországban, és akkor fut a Pali az erdő, és egyszer csak beáll mögé egy vaddisznó, és elkezdi kergetni. De hát ő abban a cipőben, ami rajta van, hát ő nagyon gyors, és a vaddisznó nem éri utol. De hát egyszer csak becsatlakozik a vaddisznóhoz még 4-5 farkas, és aztán, ahogy a Pali fut egy szikla peremen, jön egy medve is. Hát ott már én álltam a képbe egyébként, ott egy pillanatra, ha kimerevítjük, még látszik is. Tehát ott
hogy
nem
te vagy a medve?
Hát nem, én vagyok a Pali.
A Pali.
Igen. Tehát a modell, aki futott, vagy kaszkadőr, vagy nem is tudom ki volt, az ugye nem állt oda a medve elé, amikor a medve két lábra áll, és akkor úgy fut tovább. És akkor tulajdonképpen itt ugye 5 farkas, 1 medve, meg egy vaddisznó üldözi a Palit, tehát ez 3 különböző fajtájú jószág, és az egy dolog, hogy futnak utána, de ezt úgy kell megoldanunk, hogy ki kell számoljuk a távolságot, hogy milyen távolságról kell, hogy üldözzék, mikor érik utol, hiszen egy kvad megy a Pali előtt az erdőben, és a kvadról vesszük, vagy kvadról is vesszük, ahogy a kvad ugye maga mögé, tehát az autó mögé filmez az operatőr, ugye látjuk, hogy a Pali fut a kvad mögött, de fut mögötte a medve, fut mögötte a vaddisznó, meg az öt farkas.
Ezek igaziból futottak?
Ezek igaziból futottak egymás mellett. Aha. Ez egy másodperc, ez egy egész napig vettük ezt az egy másodpercet, 30 másodperc volt a klip, de nem tudtuk a vaddisznót beengedni a farkasok elé, mert akkor a farkasok ráfordultak.
Mert megpróbáltátok?
Sokszor kipróbáltuk, igen. A disznó mindig megfordult. Vittünk 6 disznót. Ezek mind csontszeli disznók voltak, és mind addig, ameddig a disznó állt, vagy szembe volt a farkasokkal, addig nem volt probléma. De abban a pillanatban, hogy ő futott elől, a farkasokból ugye rögtön jött, hogy nekik vadászni kell, és akkor ők meg akarták fogni a disznót, és ott elkezdték csípkedni. Persze ez nem volt veszélyes, ez egy kemény
páncél. Miért nem veszélyes? Azt mondod, éhesek
hát azért, mert a farkas nem a disznóra megy, hanem a biztosra. Tehát a biztos az pedig a kaja bent a ketrecbe, ahova neki futnia kell. Ugyanis csináltunk egy villanypásztor folyosót, a villanypásztor folyosó végén állt a medve ketrec az autón, egy vaddisznós ketrec, ami a vaddisznó volt, és a másik oldalon pedig a farkasoknak ketrece, ez kívül a képhatáron kívül, és nekik, amikor a pali elfutott előttük, akkor nyitotta valaki a ketrecet, és be kellett fordulniuk mindannyiuknak be a villanypásztor folyosóra, és végigfutni. A végén a kvad ért ki elsőnek, ugye minden alkalommal, és őt neki kinyitottuk a villanypásztor folyosó végét, ott kiszala, kijött a kvad, bezártuk, és a farkasoknak, a medvének és a disznónak külön-külön volt mindegyiknek egy-egy kis villanypásztor karám építve a folyosó végén.
De miért kellett mindezt a végére erdő... villanypásztor? Mert nem az elején.
Végig villanypásztor végig. Kellett, hogy az állatok ne törjenek ki, és könnyen koordinálható legyen. Ne felejtsd azt el, hogy neked az a felvétel után 3 percen belül vissza kell állnod kezdőbe. Tehát a kvad is visszamegy, tehát itt nem az a nagy dolog, hogy te egyszer megcsinálod ezt a feladatot az állataiddal, hanem az a nagy dolog, hogy ezt meg tudod ismételni 2-3-10-15-ször, ha kell. És ezt mi a medvével, a disznóval és a farkassal megcsináltuk. Tehát mi ebben vagyunk mások, mint mondjuk a kintiek, és kérdezted a műsor elején, hogy lehet az, hogy jönnek és az amerikaiak is forgatnak velünk. Nagyon egyszerű, ugyanis ezek az amerikaiak eljönnek ide Magyarországra, meg ide eljönnek Európába, itt forgatnak, mert itt olcsóbb. És nekik sokkal olcsóbb az, hogyha itt találnak állatkoordinátort, és az itteni állatokkal forgatják jelenetet, mint azt, hogy ők elhozzák az állatokat mondjuk Amerikából, és hol repülővel, hol hajóval, attól függ, hogy lehet őket szállítani, és akkor itt forgassanak velük.
Meg de benneteket is visznek külföldre.
Nem? Megyünk külföldre, így van, de én tengeren túlra nem utazom. Tehát a karanténozási rendszer az úgy van kitalálva, hogy nekem nem éri meg Amerikába kimenni. Ha kimennék, akkor biztos keresnék ott olyan állatokat, akik viszonylag szelidek, és rá lehet őket venni arra, hogy feladatokat elvégezzenek. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan melóhoz hívtak minket, ahol az állatokkal a saját környezetükben, például a macskával, saját környezetében kellett dolgozni, és a kiválasztották ezeket kép alapján egyebek, és a tulajdonos az nem tudta rávenni az állatát arra, hogy ő ezt, azt a feladatot megcsinálja, ami le van írva mondjuk a könyvben. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy mit tud csinálni a macska, és forgassuk azt. És akkor megmondta a gazdi, hogy mit tud csinálni a macska, és azt mondták, hogy jó, azt forgatják, de nem tudták leforgatni, mert akkor, amikor a berendezők oda mennek, bevilágítják az egész lakást, teljesen átalakítják, van bent 30 ember, igen. És a macskának nem abban a napszakban, nem abban az órában kell a feladatot megcsinálni, amit egyébként ő megszokott csinálni magától, akkor már gazdi nem tudja, hogy vegye rá. Tehát volt olyan eset is, amikor én odaérkeztem 7 órakor, a gazdi már fényezte magát a cicával, a berendezőknek, a világosítóknak 6 órától, és 20 percben a macska úgy megunta az egészet, hogy átment a szomszédba, onnan kellett összeszednem a cicát. Tehát ez egy külön szakma, ezt meg kell tanulni, ismerni kell az állatoknak a határait, és az, hogy nekünk otthon van egy macskánk, egy hörcsögünk, attól mi nem biztos, hogy állatkoordinátorok vagyunk. Nekem is van autóm, kerékpárom, és mégsem vagyok szerelő. Tehát attól még nem tudom, hogy mi romlott el a kocsin, hogy csak azért, mert van nekem is, uh-huh. meg még vezetek is.
De egyébként minden állatkoordinátor kompatibilis minden állattal? Nyilván nem. Hát ez se lehet igaz.
Nem, hát ha most cápával kéne forgatnom, akkor nem biztos, hogy bevállalnám, mert nem ismerem. Ha ilyen van, és felkérésem van, akkor vagy ajánlok valakit.
Nem, tehát mondjuk minden medvével tudnám mit kezdeni? Tehát olyan aras, akit nem, most látsz először?
Nem feltétlenül. Ugye azt tudni kell, hogy amikor megkeresnek, akkor megnézzük, hogy mi az, amit csinálni kell, és volt már olyan, hogy azt mondtuk, hogy nem. Tehát abban a pillanatban azt látom, hogy az állat és ember kapcsolata sérülhet, vagy tovább megyek, mondjuk az ember sérülhet, és ez a legfontosabb, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát, hogyha ezt nem kivitelezed, volt olyan, azt mondták, azt kérték, hogy ütközön össze a farkas meg a ló. Hát ilyet nem csinálunk. Tehát ebben nem megyünk már bele. Ezt oldják meg CGI-ba. Tehát utómunkába. Uh-huh. Ma már a technika olyan fejlett, hogy nagyon sok mindent meg lehet csinálni, amit régen nem lehetett.
Azt értem, miért kell egyáltalán élő állat ezekbe a filmekbe. Hát már oda tudnak
szkennelni. Kell azért, mert ha Roland Emmerichnek megnézzük a Másnap című filmjét, ugye amiben egyszer csak jön a jégkorszak, ott látunk ilyen számítógéppel kreált farkasokat, és azok rettenetesen működnek, és én szerintem ezt ő is észrevette, hogy ezek nem néznek olyan jól ki, és látja a laikus is, hogy ez CGI-os farkas, nem pedig természetes, úgyhogy amikor az Anonymous csinálta, oda már hívott minket medvével, tehát ott már nem ilyen műmedvét, meg számítógéppel tervezett medvét csináltak, de nagyon sokszor van olyan, hogy jönnek a filmesek, és azt mondják, hogy menjen a zöld vászon előtt a farkas, husson, ugorjon, csak azt fölveszik, és aztán azt fölviszik gépre, és utána pedig ezt később, mint referencia használják, és aztán ott megcsinálják a számítógépes farkast.
Uh-huh. Jó. Az a helyzet, hogy lejárt a műsor idő, pedig tudod, itt vannak ezek a papírok, és nem tettem fel ezeket a kérdéseket, amik rá vannak írva. Mindegy, sok minden érdekeset megtudtunk. A legyet az biztos hazaviszem magammal ezt a sztorit, mert ezen majd elgondolkodom. Remélem, hogy önök is élvezték. A mai műsor vendége Horkai Zoltán volt, aki filmekbe szállít állatokat, és még nyilván beragadt egy csomó sztori, gyere majd vissza hozzánk, légy szíves legközelebb.
Rendben van. Egy-két nap kéne hozzá, hogy végre elemezzük az összeset. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és önöknek, hogy minket hallgattak. Viszonthallásra.